A magyarázat. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
Szép jó reggelt, szép jó napot mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelével itt a 90.9 Jazzin. November 17-e kedd reggel van, és perceken belül, egész konkrétan egy perc múlva, 9:45, otthoni stúdiójából Kántor Endre jelentkezik.
A rádióból pedig Gede Balázs lát szeretettel mindenkit.
Fú, micsoda tudományos háttéret varázsoltál magadnak.
Hát, jött a Katona Csaba, és láttam, hogy ott van mögötte a megszokott könyvespolc. Én most pont nem a könyvespolcos szobámban vagyok, ezért gondoltam, hogy varázsolok én is ilyet.
Nagyon-nagyon klassz lett. Hát szerintem akkor nem is húzzuk az időt, hogy jöjjön, aminek jönnie kell ilyenkor.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Na hát akkor köszönhetjük is Katona Csabát, aki itt van velünk. Szia, jó reggelt, szép napot neked is.
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és gyorsabban dobog a szívem, mint a könyvespolcos látványtól, mert szívenütően szép dolog ezt látni, hogy a tudomány így begyűrűzött itt Kántor kollega mögé, úgyhogy hajrá, hajrá, így tovább.
Hát egyszer a Csaba jó voltából sikerült betekintenem a levéltár azon részébe, ahol tényleg ilyen klassz régi könyveket, annál ezeket tartanak, és hát az tényleg, hogy is mondjam, szívet dobogtató érzés.
Na, hát ott voltak azok a szép nagy kötetek, amik, hogyha ráásik valakire, ott hal meg azonnal, ugye ez a Magyar Kamara Archívumának a mutatókönyveit láttuk konkrétan, gyönyörű szép darabok a 17. századból.
Óriási.
Na, de hát ugye elég messze fogunk kalandozni most is.
Hát most pont ilyen patinás könyvek kellenek, és jegyzetek, ugye, mert hogy 685 évet fogunk visszaugrani gyakorlatilag a V4-ek alakuló ülésére, hogyha lehet ezt így mondani, a visegrádi király találkozót.
Így igaz. Hát ők ezt ugye még nem így élték meg, hogy ők lesznek egykor a V4-ek, de hát ugye ez már csak olyan, amit egyszer Galla Miklósnál láttam, ha jól emlékszem, hogy néhány sumer szobor alá azt írta, hogy ezek a sumerek már most arra büszkék, hogy egyszer ők lesznek a magyarok ősei. Tehát ugye kellő humorral sok mindent meg lehet közelíteni. Maradjunk annyiban, hogy a visegrádi király találkozó viszont egy rendkívül fontos dolog volt, és már csak azért is érdemes egy picit tisztába tenni, mert általában véve egy dolog szokott belőle rögzülni, az nevezetesen, hogy a három uralkodó, tehát Kázmér lengyel király, János cseh király, illetve hát a mi Károly Róbertünk megkötötték azt a megállapodást, aminek értelmében Bécs árumegállító jogát sikerült kijátszani, és ugye Brünn felé irányítva a kereskedelmet gyakorlatilag egy nagyon fontos közép-kelet-európai gazdasági egyezményt hoztak létre. Ez egyébként így önmagában igaz, de ennél egy picit bonyolultabb ennek a király találkozónak az oka, tehát ugye a rendelkezésünkre álló rövid időben ezt megpróbáljuk kibontani. Azzal kezdődik az egész, hogy a korban egy ilyen király találkozót előkészíteni az elképesztő munka. Tehát, hogy három uralkodó, 3-24 hétre összetolja a fejét egyetlen helyen, az elképesztő diplomáciai munkát igényelt. Egyébként 1335. augusztusában Trencsénben ültek össze az uralkodók emberei utoljára, hogy tető alá hozzák ezt a dolgot, de több éves diplomáciai előkészítő munka volt mögöttük. De azzal kezdődik, hogy Károly Róbert nem szeretett harcolni. Tehát, hogyha meggondoljuk azt, hogy mennyi ideig uralkodott, ugye 1301-től próbálja érvényesíteni a trónigényét, az Árpádház kihalásától 1342-ig uralkodik. Eleve nem volt szerencsés a harcokban, de hát tekintettel arra, hogy hogyan került trónra, milyen háborúk után került oda, ő nem ilyen eszközökkel igyekezett a céljait elérni, hanem sokkal inkább diplomáciai eszközökkel, és ennek volt része egyebek mellett ez a király találkozó is. Két nagyon fontos dolog volt, amit itt helyre kellett ütni. Az egyik az nem más, mint Lengyelország és a német lovagrend vitája, területi vitáik voltak. Hát erről aztán a Sinkiewicz regényektől kezdve nagyon sok mindent elő lehet vezetni, hogy tudjuk, hogy a lengyelek meg a német lovagrend azok nem ápoltak feltétlen, hogy is mondjam, csak baráti kapcsolatot. Itt éppen Pomeránia, Kujávia és más területek fölött vitáztak, és végül is arra jutottak, hogy ezt a vitát el lehetne oly módon rendezni, hogy nemzetközi döntőbírákat kérnek föl, ez is történt. A lengyel király Kázmér Károly Róbertet kérte föl, hogy legyen szíves valahogy közreműködni a megegyezésbe, míg a cseh királyt Jánost, luxemburgi Jánost pedig a német lovagrend kérte föl. Egyfelől tehát ez volt a cél, hogy a lovagrend, illetve Lengyelország vitáját rendezzék el. És volt egy másik cél is, ez pedig az, hogy luxemburgi János cseh király igényt tartott a lengyel trónra, ami hát érthető módon zavarta Kázmér lengyel királyt. Ez volt a másik cél, hogy ezt a problémát rendezzék el. És ha figyelembe vesszük azt, hogy ezt a két nagyon fontos, alapvetően háborúval fenyegető viszályt kellett elrendezni, már is érthető, hogy a térség stabilitásában érdekelt Károly Róbert miért szállt be ebbe a történetbe. Most tegyük rögtön hozzá személyes szálakat. Luxemburgi János cseh királya volt sógora, hiszen a testvére Károly Róbert felesége volt, amíg meg nem halt. A Kázmér pedig, ő Károly Róbert éppen aktuális sógora. Mert ugye lukjatek Erzsébet, Piászt Erzsébet más névben, ő Károly Róbertnek a felesége. És ez volt a valódi oka annak, hogy összeültek Visegrádon, tehát nem gazdasági egyezmény, hanem hogy megállapodás szülessen ezekben a kérdésekben. De ha már három uralkodó összeül, akkor nyilvánvalóan nagyon sok minden másra is figyelmet fordítottak. Mit lehet tudni ezekről? Sikerült elrendezni a problémákat. Kezdjük mindjárt azzal, hogy egy bizonyos összeg fejében, méghozzá egy nagy összeg fejében luxemburgi János lemondott a lengyel trónigényéről, ezzel tehát az egyik problémát sikerült megoldani. Sikerült megoldani a másik problémát is, legalábbis többé-kevésbé. Pomeránia a német lovagrend kezén maradt, Kujávia a Lengyelországhoz került. Nem állítom azt, hogy ezek után megszűntek a csatározások a lengyelek meg a lovagok között, de legalább volt egy hivatkozási alap, amire hivatkozva úgy, ahogy el lehetett rendezni ezeket a dolgokat. És ha már itt voltak, és ugye a 17-e van, ha jól számolom, végül is nagyon jól időzítettünk, hogy most már második hetet halogattuk ezt a visegrádi királytalálkozót, mert ha lehet ilyet mondani, a legfontosabb eseményei a visegrádi királytalálkozónak 19-én voltak, de dátumban közel állunk ehhez, és aznap született a legtöbb oklevél, hiszen honnan tudunk mi egy ilyen korai eseményről? Hát természetesen oklevelek születtek különféle megállapodásokról. Sajnos, amik a magyar királyi levéltárba kerültek, azok megsemmisültek. Ugye a középkori magyar királyi oklevél a török csatározások idején megsemmisült. De rengeteg oklevél fönnmaradt a cseh királyi levéltárban, és rengeteg oklevél fönnmaradt a lovagrend levéltárába, amik aztán onnan idővel elkerültek előbb Göttingenbe, majd pedig Berlinbe. Tehát innen tudjuk kikaparni a magyar történelemben fontos eseményeit, sőt még a wroclawi, magyarul boroszlói levéltárban is maradtak fönt iratok erre nézve. És tulajdonképpen itt jutunk el oda, amit legtöbbször szoktunk emlegetni, hogy mi is volt ez a gazdasági megállapodás. Erről konkrétan Visegrádon kelt irat nem maradt fönt, tehát az, aminek alapján el tudjuk mondani, hogy született egy ilyen megállapodás is, az már a következő év 1336. január 6-án fennmaradt Károly Róbert féle oklevél, ebben rögzítik azt, hogy az árut Brünn, vagyis Brünnó felé fogják terelni, így módon kiáltva Bécs áru megállító jogát, miközben az Oroszország felé irányuló kereskedelem pedig Kassa főszereplésével indult el. Na most ez tényleg egy nagyon fontos gazdasági megállapodás, hogy percig ne feledkezzünk el ennek a jelentőségéről. Pusztán arra akartam fölhívni a figyelmet, hogy nem ezért ültek össze, hanem ha már egyszer összeültek, akkor természetesen erre is figyelmet fordítottak. És jogos a kérdés, hogy mi bajuk volt Béccsel. Hát több problémájuk volt Béccsel, egyebek mellett például az, hogy az osztrák hercegek azok egyfelől tusakodtak a cseh királlyal, luxemburgi Jánossal, tehát volt egy területi vitájuk, de Károly Róberttel is volt, mert Pozsony is a kezükön volt egy ideig, Muraköz is a kezükön volt egy ideig. Tehát született egy olyan megállapodás is nagy valószínűséggel Visegrádon, hogy a cseh király meg a magyar király az osztrák hercegek ellen fegyveresen fog fellépni, és ez meg is történt egy évvel később, sikerült a Muraközből kiszorítani őket. Magyarán fogalmazva, miközben folyamatosan arról beszélünk, hogy ez egy békés megállapodás volt, szinte biztos, hogy született itt egy közös harci cselekméről szóló megállapodás is, és ennek alapján sikerült egy cseh-magyar koalícióban, úgymond a nyugati határvidéken részben a hercegeket kiszorítani, de részben pedig azokat a kőszegieket, akik folyamatosan igyekeztek megkérdőjelezni Károly Róbert hatalmát, és őket támogatták az osztrák hercegek.
Hát az egész nagyon érdekesen hangzik ez, Csaba, hogy az nem tetszett nekik, hogy áru megállító jog nyilvánvalóan, meg az se tetszett nekik, hogy mondjuk a ilyen pongyolán fogalmazva leszedi a sápot Bécs, de még ezen kívül, hogyha jól láttam, akkor ilyen valutaúniónak a kezdeményezése, a csírája is megjelent.
abszolút mértékig. Ugye ez nagyon fontos dolog volt, hogy rengetegféle pénz volt forgalomban, és itt született meg egy megállapodás, hogy valóban ezen a cseh-magyar vonalon, hogy stabil ezüst, illetve stabil arany fizetőeszközről beszéljünk. Na most ugye ez azért is érdekes dolog, mert rengeteget szoktuk emlegetni, hogy a Károly Róbert féle aranypénz az Európa egyik legfontosabb, legkonvertibilisebb valutája lesz. Uh-huh. És azt gondolom, hogy itt egy pillanatig érdemes megállni a magyar közgondolkodásban is, mert melyik királyt illetjük mi nagy jelzővel? Lajost, Károly Róbert fiát, aki 1342-82-ig uralkodott. Nagyon szép városi legenda, hogy három tenger partvidéke Magyarországhoz tartozott akkoriban, hát ha nem is Magyarországhoz, de maradjunk annyiban, hogy Nagy Lajosnak voltak különféle hódításai, és érdemes azon elgondolkodni, hogy miért nem Károly Róbert viseli a nagy jelzőt. Tehát az az uralkodó, aki Európa egyik, Közép-Kelet-Európának feltétlen, de talán egész Európának is az egyik fontos hatalmává emelte Magyarországot, a céljait általában véve békés eszközökkel érte el, gazdasági felvirágzást hozott egy rettenetes anarchiát követően. Tehát ugye az Árpádház kihalását követően hihetetlen mi volt ebben az országban. Eleve ott kezdődik, hogy a középkor világa olyan elképesztően erőszakos volt, amit mi el sem tudunk képzelni. És ezek között a viszonyok között megteremti ezeket a dolgokat, a stabil valutát, a kereskedelmi útvonalakat, a békéket, és nem őt illetjük nagy jelzővel, hanem már bocsánat, de a kardalhadonászó Nagy Lajost, aki egyébként nem volt ki jelentéktelen uralkodó, csak hogyha megpróbálom a kettőt összehasonlítani, és mi az, amit azt gondolom, hogy többre lehet tartani, egy békés, gazdaságilag stabil virágzó országot, vagy egy folyamatosan idegenföldre vezetett hadjáratokkal kérkedő uralkodót, én azt gondolom, hogy Károly Róbert mellett tenném le a voksot. És hát ha már itt vagyunk a Millás reggelibe, különösen a gazdasági okok miatt is, ezt azért percig ne felejtsük el, de mikor mondhatjuk el magunkról azt, hogy a magyar pénz az Európa legjobb pénzei közé tartozik. Szeretném én ezt újra megnyerni.
Hát igen. Hát most pont nem az nyilvánvalóan a történelem tendencia megismétli önmagát, tehát most de is mikor? Vannak egyezkedések, csak most Brüsszelben vannak egyezkedések, és ott is próbálkozunk egy ilyen lengyel barátsággal. Hát majd kiderül, hogy ez hogy sikerül.
Egyébként azt gondolom, hogy az, hogy a visegrádi király találkozó adta a mintát a V3-akhoz, később V4-ekhez, ez nyilván egy dolgot mutat, hogy azért van egyfajta pozitív megítélése ennek a megegyezésnek. És ez szerintem nem csak abból a DAFK-ból táplálkozik, hogy jól megmutattuk Bécsnek, hanem tényleg az, hogy ebben a térségben az együttműködés sokkal előremutatóbb, mint hogy a közép-kelet-európai kis népek folyamatosan egymással marakodjanak, történelmi sérelmeikre alapozva újra és újra egymásra feszüljenek. Ez alapvetően hosszú, de még középtávon is senkinek nem szolgálta a javát, és ez a visegrádi király találkozó tényleg azt mutatta meg, hogy ez a fajta összefogás, hogy vessük egymásnak a hátunkat, de minimum viseljük el egymást, és éljünk együtt békében, ez igenis előremutató dolog, és ebbe még egy olyan embert is sikerült berántani idézőjelbe, mint Luxemburgi Jánost, uh-huh. akiről ugye viszonylag közismert, hogy a Krészi csatában halt meg, tehát a cseh király, aki akkor már vak volt, de úgy gondolta, hogy azért ő még beszáll ebbe a csatába, hozzákötöztette magát a lovához, és neki ment az ellenségnek, nem kellett volna lemészárolták. Tehát azt gondolom, hogy valahogy hosszú távon mégiscsak az az előremutató, ha valahogy meg tudunk egyezni. A történelem tanulsága azt gondolom, hogy ebből a szempontból is nem elvetendő.
Hát nagyon klassz, köszönjük szépen ismét, és örülünk, hogy végre sort kerítettünk rá, tényleg már egy pár hete szerveztük ezt a beszélgetést.
Mindig szép a középkorba visszakanyarodni, igen, de ahogy igen. Említettem, november 19-e volt a legfontosabb nap, ehhez most nagyon közel
igen,
vagyunk,
jól megközelítettük.
Úgyhogy imádlan ütemérzékkel nyúltunk rá a témára.
Nagyon klassz, köszönjük az ebbéli szerepedet ismét, jó munkát és szép napot kívánunk.
Én meg külön köszönöm a könyves háttere, sziasztok, minden jót kívánok. Szia.
Szia Csaba, köszönjük szépen.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a visegrádi királytalálkozóról, ami 685 évvel ezelőtt volt.